Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Gondoljunk most három 12 éves elképzelt kislányra, ők 2013-ban születtek. Hanna, Anna és Jázmin az ő nevük. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tárgyévben ezek voltak a legtöbbször anyakönyvezett leánynevek. És akkor itt van még a szintén 2013-as, lassan kiskamaszkorban élő, úgy szintén elképzelt Bence, Máté és Levente is. Ők a fiúk névsorában vannak a top 3-ban. Tegyük fel, hogy Hanna Budapesten született és egy viszonylag jól működő belvárosi iskolába jár. Bence egy nyírségi görögkatolikus tanodapadjait koptatja. Anna egy borsodi zsákfaluból vagy bejut naponta a suliba, vagy nem, iskolabusz nincs, jó eséllyel szaktanár sincs. Máté egy alapítványi intézménybe jár, a szüleinek óriási összeget kellett befizetniük pusztán azért, hogy felvegyék, hogy aztán a tandíjról ne is beszéljünk. Jázmin egy elnéptelenedő somogyi faluban lakik a családjával. Naponta egy órát utazik a körzeti iskolába, de megéri. Friss levegőn lakik és organikus ételeket eszik. Levente pedig állami gondozottként jár ki a legközelebbi általánosba, és a házi feladat elkészülte attól függ, hogy éppen van-e ráérő nevelő. Aki 10 másik rávízott gyerek mellett őt is ráveszi arra, hogy oldja már meg a matek példát. Tételezzük fel, hogy valamennyi felsorolt gyerek bőven képes arra, hogy elvégezze az általános iskolát, és megvan bennük a lehetőség arra is, hogy tovább tanuljanak. Az nem valószínű, hogy bármikor találkoznának egymással. És hogy akkor mi közük lehet egymáshoz? Hát az, hogy valamennyien a közoktatásban működő minden iskola összes diákjával együtt részt vesznek egy úgynevezett kompetenciamérésben. Ez egy szakemberek által kidolgozott rendszer, amelynek az az eredeti célja, hogy minden tanuló évente egy alkalommal visszajelzést kapjon arról, hogy milyen a teljesítménye, és saját magát másokkal összehasonlíthassa. Ugyanebből az eredményből a tanárok és a szülők is tudnak következtetést levonni. Ugye alapértelmezetten a gyerek-szülő tanár szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, mi működik és mi nem a képzésben. Magyarországon 1848 óta van kötelező és ingyenes közoktatás. Eötvös Józsefnek köszönhetjük, ugye, kinek oktatási törvénye lehetővé tette, hogy minden községben legyen iskola. Minden bevett vallás felekezett egyházi és iskolai szüksége közálladalmi költségek által fedezhessék, ahogy akkoriban fogalmaztak. Ezek voltak a keretek, a lassan 180 éves reform ezt jelentette, azt nem szabták meg, hogy melyik iskolában hogyan oktassanak. Szóval a dolgok mikéntjét a Hannácskákat és Bencéket oktató tanítókra bízták. Még ha minden bizonnyal akkoriban Máriáknak és Józsefeknek hívták, inkább a nebulókat a korabeli toplisták szerint, de játszott az István, János Erzsébet és Julianna is. Az ő iskolai teljesítményüket legalábbis a jogalkotó szándéka szerint az mérhette, hogy honnan jutottak el hova. Egyesek poéták lettek, mások csizmadiák, harmadikok jól tudtak értelmezni egy birtoklevelet, vagy remekül vezetni a cselédélet és háztartási könyvet. El tudtak olvasni, és meg is tudtak írni egy szerelmes levelet. Az elemi iskolában megszerzett kompetencia alapján, amelyet tehát nem az oktatási kormányzat mért, hanem az élet, és a közösség azt a tanítót becsülte meg igencsak, aki minél többeknél el tudta érni mindezt. Ha kisnemes volt a nebuló, ha frissen felszabadult jobbágy. Azaz kompetencia felmérés volt tapasztalati alapon. Nos, korunkban és Magyarországon az imént elképzelt gyerekek iskolájuktól és szociális helyzetüktől függetlenül márciusban teszteket töltenek ki, melynek eredménye nem csak az iskolai osztályzatokat, hanem a felvételi lehetőségeiket is döntően befolyásolhatja majd. Tehát édes mindegy, hogy valaki az út széléről vagy egy több nyelven oktató méregdrága versenyistálóból jött, ugyanaz a mérce, és ezzel el is dőlt a további sorsa. A pontozás ugyanaz, és soha többé senki nem fogja figyelni azt, hogy a gyerek mi mindenre lenne képes. Ha például bejutna egy középiskolába, de aki nem fog, és sokan nem fognak, azok etétel bizonyítására sem kapnak esélyt. Még szerencse, hogy ezeket a szempontokat meg sem hallotta a hatalom, pedig a pedagógusok és a szülők egyöntetűen ezt állítják. De hát kik ők, hogy figyeljenek rájuk? A döntéshozó politikusoknak mérhetetlen szerencséjük, hogy pártállásuk és életkoruk miatt sohasem kell kompetencia tesztet írniuk. Az eredményt pedig anélkül is tudjuk.
Útszélen.
az emberiséggel egyidős probléma a látás drasztikus romlása vagy elvesztése. Ezen elviekben segíthetnek a modern komputerek, ahogy az emberek munkavállalási képességein is. Folyamatosan fejlődnek azok a szoftverek, amelyek igazodnak a megváltozott képességű emberek igényeihez. Sajnos ugyanakkor kialakul egy ördögi kör. A gyengénlátó sokkal nehezebben kap munkát, éppen amiatt, mert látáskorlátozott, munkanélkül viszont nem tudja megvásárolni a szükséges eszközöket. Pedig már csak azért is érdemes volna a vakoknak munkát adni, mert akkor adófizetőkké is válnának, mondta keserűen Csenkiné Hajdú Erika, akinek több mint 100 álláskereső levelét utasították el. Holott van szakmája, és szívesen tanulna újat is. Kalandos úton módon jutott el hozzám az ön telefonszáma és az ön története. Csenkiné Hajdú Erikával beszélgetek. Meséljen, hogy került el hozzám?
Én úgy kerültem el önökhöz, hogy találkoztam egy hölgyel az utcán, aki segített nekem átkelni a zebrán, és elsegített a troli megállóig, és ott akkor én elkezdtünk beszélgetni arról, hogy dolgozom-e valahol, mondtam, hogy nem, és akkor úgy elkezdtem neki mesélni arról, hogy a látássérülteknek semmilyen munkalehetőség nincs.
Hardi Évi volt a főszerkesztőnk felesége, és mondta nekem, hogy szerintem érdekelni fog az ön története. Szóval kezdjük ott, hogy ön látássérült vagy vak?
Alig látó, tehát látok valamennyit, annyit, hogy ne menjek neki semminek, senkinek, meg annyit látok, hogy valami sötét vagy világos, illetve alakokat.
Mióta van ez a helyzet? Mesélj egy kicsit magáról.
Hát én úgy születtem, hogy rám tekeredett a köldök zsinór, és születésemtől fogva vagyok vak, és ilyen alig látó, tehát látássérült. A vakok iskolájába jártam, ott végeztem el egy szőnyegszövő szakmát, az általános iskolát ott végeztem el, meg egy 9-10. Osztályt, ahol körbejártuk a szakmákat, utána meg elmentem esti gimnáziumba tanulni, és letettem egy középfokú érettségit. Egy 4-es érettségim lett a tárgyaknak a nagy részéből.
Mondta, hogy szőnyegszövést tanult a vakok iskolájában ott, és akkor, amikor ön oda járt, akkor milyen lehetőségek közül választhattak a gyerekek?
Ő lehetett szőnyegszövő szakmát tanulni, informatika szakmát, kerámia, illetve kosárfonás. És hát én a szőnyegszövő szakmát már nagyon megbántam, hogy azt választottam. Informatikát kellett volna.
Csak olyan jó ötletnek tűnt, nem egy nő számára, hogy akkor szőnyegeket készít?
Igen.
És aztán utána, amikor érettségizett, akkor mi volt a vágya, vagy hogy gondolta, hogy merre lehet elhelyezkedni? Mondta, hogy estén járt, akkor feltehetően valamit csinált, és közben dolgozott, vagy pedig otthon volt csak?
Hát ilyen látszatmunkahelyen dolgoztam, ilyen szociális foglalkoztatóba üldögéltem, de csak ilyen látszatmunkahely volt, ahol én olyan dolgozásnak hívják a látszat kedvéért, de nem volt az. Folyamatosan kerestem munkát, évtizedeken keresztül, több mint 100 helyre adtam be önéletrajzot, munkaközvetítőkön keresztül, ugye van itt egy Zuglóban, ami kimondottan megváltozott munkaképességűek számára munkaközvetítő iroda, és én ott is kerestem folyamatosan, illetve van egy munkaközvetítő hölgy, aki segít nekem, állásbőrzére járkáltunk.
Valamikor dolgozott egyébként az elmúlt nem tudom hány évben?
Igen, dolgoztam egy telefonközpontba, egy szakrendelőben, nagyon szerettem a munkát, de sajnos munkahelyi mobbing áldozata lettem, és addig tették pokollá az életemet a látó kollégák, hogy magamtól menjek el. És én akkor éreztem azt, hogy végre hazataláltam, és találtam munkahelyet, és végre hasznosnak is éreztem magam, tehát tönkretették az életemet.
Mit gondol, mi volt ennek az oka? Abban az értelemben kérdezem, hogy ez egy általános dolog, lehet nyilván tartja a kapcsolatot másokkal is, mit tudom én, osztálytársakkal, vagy vakok szövetségével, vagy bárkivel. Szóval az, hogy a munkahelyen bántalmazzák a megváltozott munkaképességűeket, azt mennyire érzi úgy, hogy hát sajnos ez van?
Hát én nem ártottam nekik, engem a kezdettől fogva bántottak. és az a legszomorúbb. Én ugye nagyon kedves voltam a betegekkel. Tehát egyszer volt, hogy megkérdeztem, hogy hová szeretne gégészetre menni, az a Herminára, vagy az őrsvezértéri szakrendelőbe, azért, hogy annak a betegnek ne kelljen már elmennie messzebbre, ha közelebb is van. És engem azért is bántottak, hogy miért kérdezem meg a betegtől, mi közöm van hozzá. És van nem egy beteg volt, aki megállított az utcán, hogy nagyon kedves voltam, és köszöni, hogy segítettem neki megtalálni az orvost, meg eljuttatni ide vagy oda.
Értem, tehát ez egy kórházi telefonközpont volt, ahol ön dolgozott, és akkor azt gondolom, hogy az a része jó lehetett, hogy személyesen tudott segíteni a más embereknek.
Igen, telefonon, persze ez nem kórház volt, hanem szakrendelő.
De egészségügy.
Igen, és nagyon szerettem csinálni, és hasznosnak éreztem magam, és ki tudtam teljesedni a munkába, hivatásomnak éreztem.
Mit gondol, mi jár azoknak a fejében, akik mondjuk nem sérültek, és azt gondolják, hogy mindenképpen piszkálni kell valakit, aki nem olyan, mint ők?
Azért, mert ez egy olyan munkakör volt, amiben nem kellett beleszakadni, tehát könnyű volt, ott telefonokat csak fel kellett venni, a betegeket tájékoztatni arról, hogy mikor rendel az orvos. Tehát ülő munka, kényelmes munka. A telefonok között, tehát a hívások között, hogyha volt egy nagyobb idő, akkor lehetett olvasgatni, vagy telefonon játszani, vagy akármi. Tehát egy nagyon kényelmes munkakör volt ez. Csak hát az a probléma, hogy ugye egy látó bárhova el tud menni, el tud helyezkedni, de én nem. Én nekem csak ez az egy lehetőségem volt.
Értem, tehát megirigyelték a jó munkáját, az volt a probléma.
Hát az is valószínűleg, meg az is, hogy valószínűleg valakinek kellett a hely.
Hát ez nagyjából ugyanazt jelenti. Mondja, hogyha átgondolja, hogy merre volnának lehetőségei, mondta, hogy körülbelül 100 önéletrajzot adott be, akkor ezek tipikusan milyen munkák? Ugye, aki nincs ebben a helyzetben, az nehezen tudja azt elképzelni, hogy mi történik egy vakemberrel, amikor munkát keres, melyek a lehetőségei. Lehet, hogy vannak olyan helyzetek, helyszínek is, amire a látó ember nem is gondolna.
Én próbáltam beadni ilyen helyekre, hogy csomagoló munkakör, volt, hogy szendvicskészítő munkakörbe, volt, hogy ilyen mosogatás, el tudtam volna képzelni, hogy meg tudom csinálni, de mindenhonnan elutasítottak. A csomagolást azt már megértem, mert ugye ahhoz látni kell, pontosan kell legyen a címke, pontosan kell illeszkedjen. Amit én el tudtam volna képzelni, az ilyen mosogatni, meg ilyenek.
Azzal, hogy érettségizett nem nyitott meg ön számára egy új út, nem nyílt meg ön számára egy új út például, nem tudná-e tovább tanulni valamit, vagy nincsenek esetleg olyan speciális szakképzések, amelyek kimondottan erre a helyzetre találtattak ki?
Szerettem volna gyógymasszőrnek tovább tanulni, csak sajnos a Covid óta elvették a gyógymasszőr szakmát a látássérültektől. Tehát a gyógymasszőr szakma most már olyan rendszerben működik, hogy ápolónői tevékenységeket is kell tanulni. Tehát kórházi gyakorlatra is kell menni. Injekciót beadni, betegeket pelenkázni, fürdetni, etetni, öltöztetni, átültetni székbe, infúziót bekötni, lázat mérni, ágyban fürdetni. Ezeket elméletben meg is tudnám tanulni, csak sajnos ugye a gyakorlatban, ugye a kórházban, ja, és akkor a gyógyszereket nézni, azoknak a szavatosságát. És ezt azért hozták be ebben a rendszerben, mert nagy volt a szakemberhiány a Covid idején, és hogy a gyógymasszőrt más munkakörbe is át tudják tenni egy kórházba, ezért hozták, és nincsen olyan, hogy gyógymasszőr szakma országosan, tehát elvették, és a látássérült nem tudja elvégezni. Olyan, hogy gyógymasszőr szakma már nincs is, olyan van, hogy egészségügyi terapeuta gyógymasszőr szakirány.
És akkor mi lesz a gyógyfürdőkkel elviekben? Ott én gyakran találkoztam látássérült alkalmazottakkal, akik ebben tudtak segíteni, az már nem játszik ez a dolog?
Vannak vakgyógymasszőrök, de ők is csak azért vannak, mert abban az időben, amikor még volt gyógymasszőr oktatás, akkor még el tudták végezni. A vakok szövetségében is csináltak, de már nem csinálják. Próbált a vakok szövetsége segíteni a minisztérium felé, hogy adják vissza a gyógymasször szakmát, mert csak ez az egy van a látás sérülteknek, amit el tudnának végezni, de a minisztérium lesöpörte ezt a napirendről, nem is akar hallani róla.
És a vakok szövetségebe beletörődött?
Hát, az volt a válasz, én többször kérdeztem, hogy ők nem tudnak mit csinálni.
Értem, és az informatikai irány, csak így próbálok puhatolózni, hogy azért tényleg én nem tudom, ön tudja, hogy hány vak és látássérült ember él Magyarországon?
Na hát nagyon sok, több ezer él. Hát most próbálkozom egy ECDL végzettséget megszerezni, hát ha. De voltak itt, de ugye az akadálymentesítéssel is gond van. Ugye a munkáltatók nem szeretik azt, hogy akadálymentesíteni kell a felületet, ahol dolgozni tudnánk, és azért inkább nem vesznek föl. Én nekem van olyan vaktársam, hiába van meg a számítógépes végzettsége, hiába van diplomája, nem veszik föl, mert jaj, mert vak, mert lépcső van, mert kint van a szék. Jaj, akkor mi lesz, mert túlképzett, és akkor inkább azért nem veszik fel.
Értem, tehát az akadálymentesítés a vakok esetében mit jelent? Mert a mozgássérültek esetében az ember könnyebben el tudja képzelni, de milyen egy akadálymentes munkahely?
Az, amikor mondjuk egy számítógépen meg tudják csinálni a felületet úgy, meg a képernyőolvasót, mert ugye mi JAWS-zal vagy NVIDIA, ez egy beszélő program, amivel mi használjuk a számítógépet, képernyőolvasónak hívják, ez folyamatosan beszél, és akkor, ahogy lenyomjuk a gombokat, a billentyűzeteket, mert ugye mi billentyű kombinációval használjuk a számítógépet a klaviatúrán keresztül, és ugye nem minden oldalt olvas a képernyőolvasó, nem minden oldalt, illetve felületet lehet használni képernyőolvasóval. Ilyen volt, ugye én Avon tanácsadó vagyok, és ugye az Avon felületesen működik, csak részben akadálymentes, tehát egy rendelést nem tudok leadni, mert képernyőolvasóval nem lehet használni az oldalt.
Ha valaki ott megpróbál a háttérből segíteni önnek, az, vagy mondja meg, hogy ne tegye, vagy pedig adja át neki a telefont, mert őt is szívesen meghallgatom, ki ő?
Ő a férjem.
Ő is látássérült?
Igen.
És mind a ketten munkanélkül vannak?
Nem, ő dolgozik egy ilyen látszat munkahelyen ő is.
És mit csinál?
Hát igazából az a hivatalos, hogy ott ülnek és képeslapot hajtogatnak, vagy dossziét hajtogatnak, de azt kell tudni erről a munkahelyről, hogy maradj csöndbe, hangi. Szóval azt kell tudni, hogy egy hónapban egyszer egy hétig van munka, és a többi napokon ott ülnek, és nem csinálnak semmit. Tehát valójában az a látszat, hogy mennyi megváltozott munkaképességűt foglalkoztatnak, de valójában nem csinálnak semmit, a vakok csak ott ülnek.
Mit gondol, hogyha a vakokat foglalkoztatnák, akkor az jót tenne a társadalomnak? Úgy értem, hogy nem csak azokról beszélek, akik munkavállalók, hanem hogy mi az előnye annak, hogyha valaki vakembert foglalkoztat?
Mi az előnye? Hát...
Például szoktak ilyeneket mondani, hogy jobb a monotónia tűrőképesség, hogy nagyon megbecsülik azt a helyet, amit nagy nehezen megtalálnak. Szóval, hogy ilyeneket. Igen, azért mondom ezt, hogy az, akinek esetleg eszébe jutna, gondolja át, hogy van egy ilyen szempont is. Nem csak az a szempont van, hogy akadálymentesíteni kell egy munkahelyet.
Igen, tehát meg hát ugye többen fizetnénk adót, ugye?
Világosan. Egyébként miből él most?
Hát a járadékaimból.
És ez nyilván azt jelenti, hogy gyakorlatilag éppen csak megélnek?
Hát igen, kifizetjük a lakbért, meg a fontos számlákat, és akkor ami marad.
Egy akadálymentesített lakásban laknak? Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból a helyükön vannak?
Helyükön vagyunk, igen, panelházban lakunk, lift is van, mondjuk tudunk lépcsőzni is, de mi szeretünk itt lakni, itt lakunk nagyon hosszú ideje.
Ugye mindig beszélgetünk arról, hogy az embernek az élete nem csak a munkából és vagy munkakeresésből, meg a háztartásból áll össze. Önöknek van bármifajta szórakozási lehetőségük, vagy el tudnak-e menni valahova? Hogy néz ez ki?
A Bakok Szövetsége szokott szervezni programokat, amikre el lehet menni, csak hát ilyen nesze semmi fog meg jól, mert például most is lenne a sörgyárba látogatás, vagy sörmúzeumba, de kísérőt nem tudnak biztosítani. Tehát most hiába van program, ha nem tud az ember kísérőt, akkor nem tud elmenni. És akkor szerveztek Erdélybe kirándulást, ugye van a turista szakosztály, szerveztek Erdélybe kirándulást, én nagyon szerettem volna kimenni, de nem tudok kísérőt, nem tudtam kísérőt, ezért nem tudtam elmenni, pedig nagyon szerettem volna. Hát szerettünk volna a férjemmel elmenni.
Nem tudom, ez így olyan furcsa, mert akkor mi értelme van, hogy a Bakok Szövetsége szervezi, hogyha nincsen hozzá kísérő, ezt nem nagyon értem meg.
Hát ezt mi sem értjük, és az a szomorú, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy kísérő megléte legyen, tehát a vaknak kell szerezni, ha talál kísérőt, el tud menni, ha nem, akkor meg nem.
Jártak egyébként másfajta ilyen turisztikai kirándulásokon?
Voltunk most Bécsben a karácsonyi vásáron, múlt karácsonykor, akkor is úgy, hogy volt egy-két gyengénlátó, akikkel tudtunk menni. De ez csak nagyon ritka, amikor így összejön.
Tudja, azért kérdezem, mert én többször foglalkoztam azzal, hogy milyen lehet az akadálymentes turizmus adott esetben vakok számára, és azt tudom, hogy egy csomó múzeumban például van arra lehetőség, hogy valamit megtapintsanak, vagy vannak olyan makettek, amelyek alapján el tudják magukat helyezni a térben, és hát bizonyos szempontból időben is. Szóval, hogy mi a tapasztalata, hogy létezik-e Magyarországon, elég fejlettek-e ezek a dolgok?
Hát ezt nem tudom.
De azért élményt csak tudnak biztosítani önöknek, hogyha elmennek valóban.
Igen, tudnak. Persze, most is a karácsonyi vásáron bementünk a Csoki Múzeumba, meg tudtunk hallgatni egy előadást, hogy mióta készült a csokoládé, hogyan kezdődött. Akkor lehetett kóstolni csokoládét, meg csokoládéönteteket, krémeket, akkor utána meg lehetett vásárolni az ajándékboltban.
És mondja, sportolásra van a lehetőségük?
Igen, van a Suhany Fitness, ott tudunk sportolni. Ez kimondottan látássérülteknek, vagy ilyen fogyatékkal élőknek az edzőtermük.
Aha, világos. Tehát tulajdonképpen meg lenne minden oldva, csak munkája lenne.
Hát igen.
Most van valamilyen vágya, vagy van valami tanomba, hogy visszahívják valahonnan?
Hát én telefonközpontba tudnám magam elképzelni, csak azt kell tudni, hogy a telefonközpontokat is elvették. Tehát nincs olyan telefonos munka, amit már tudnának adni nekünk.
Aha, és ilyen direkt marketing meg ezzel próbálkozott?
Próbáltam call centerben dolgozni, nem is egy ilyen marketinges helyre próbáltam, hogy felvegyenek, de az a helyzet, hogy arra hivatkozva, hogy nem jó a szókincsem, nem elég, ezért inkább nem vettek fel sehová, mert ugye értékesíteni kell, és hogyha nem elég a szókincs, akkor nem.
Jó, hát én ezt most nem így tapasztaltam. Mondjon még valamit, tehát mondjon valami optimista dolgot, hogy mit gondol, mi vár önre, mennyire fogja meggondolni magát a társadalom, hogy hát önnek is lesz munkája, vagy ha nincs optimista mondata, akkor mondja meg, hogy mit szeretne a legjobban.
Hát én azt szeretném, hogyha valami történne, hogy legyen munka a látássérülteknek, hogyha ez valahogy eljutna a kormányhoz.
És akkor gondolja, hogy jönne a segítség?
Hát csak remélem. Én már azon is gondolkodtam, hogy elkezdtem németül tanulni, hogy felkeresném a Német Vakok Szövetségét, hogy van-e kint Németországban gyógymasszőr szakma, és kimenni egy időre, hogy kint elvégezném, és utána hazajönni. Csak hát az a kérdés, hogy kint ugye miből élek meg hogyan.
Hát világos, ezek nem könnyű dolgok. Erika, jelentkezzen, hogyha történt önnel valami, sok sikert kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Útszélen.
Egy korábbi nyáron jártam vak fiatalok táborában Dunakilitiben. Most azért idézek fel ebből az adásból, mert az jutott eszembe. Ha meg lehet azt tenni, hogy vak fiatalok jó kedve, számos lehetőséggel éljenek, akkor vajon miért nem sikerül felnőtt korban is lehetőséget, munkát biztosítani számukra? Szóval hangok a Dunakiliti táborból.
6-7 éve járok ide legalább, és mindig nagyon nyugodt ez a környezet, és itt találkozhatok azokkal a barátaimmal, akikkel évközben nehezen vagy egyáltalán nem tudok, mert messzebb laknak például, vagy mondjuk nincs lehetőségünk, időn, mert ide volt egyetemisták is járnak, velük tudok így összefutni leginkább. Úgy, hogy nem csak egy napra, meg fél délutánra, hanem akár együttérés szinten is.
Ebben a turnusban jöttél, vagy pedig már korábban is itt voltál?
Én második hetibe jöttem, mert előző héten voltam egy másik nyaraláson is. A másik lazulósabb tábor után nagyon jó ez a kicsit megmozgatós.
Itt hogy telik egy nap?
7 és 8 között fölkelünk, 7 óra tanárok reggeliznek, 8 óra körülbelül mi. A reggelik általában nagyon változatosak, tehát valamikor péksüti, akkor virsli, van, hogy volt például tavaly rántotta, kifejezetten emlékszem rá, mit a tanárok itt elkészítenek. Van egyébként, hogy mi is gyakran segítkezünk, aki mondjuk hamarabb hasára süt a nap, megteríteni segít. Mondjuk segít például a poharakat, kitesszük, szalvétákat reggeli után, ami mindig bőséges és nagyon finom, egyébként minden nagyon bőséges.
Jól főznek a tanárok?
Nagyon-nagyon kiváló minőségű, tényleg itt minden. És akkor a reggeli után általában van egy kis pihenés, elmosogatnak a tanárok, összeszedik, ami kell. Szoktak lenni délelőtt is tandem túrák. Attól függ egyébként, milyen az idő. Ha jó idő van, akkor megyünk a Doborgadi strandra, vagy akár itt is a Dunaparton, mint. Vagy az van, hogy ott ebédelünk és eltart délutánig, vagy pedig visszajövünk és itt ebédelünk. De olyan is van esetleg, hogy délután megyünk és estig tandem túra, vagy bárki a bolt például, aki szeretne sétálni. Azt szeretem még ezekben a sétákban, meg tandem túrákban, meg hogyha bárhova megyünk, akkor nem csak az van, hogy viszik időzőbe a vakot mint maguk után, és húzzák, mint egy beszélőgurulós bőröndöt, hanem narrálnak. Tehát a táj szépségét, a szépség abszolváción is leírják nagyon. Mit lehet látni? Tehát a szemünk lényegében ők.
Mik a kedvenceid ezen a tájon?
Én nagyon szerettem most már, csak Szlovákiából megkerülni, mert lezárták, de nagyon szerettem a vízesést, itt a közeli vízesést, ahova kimentünk, itt a Sorompónál, két tandembeztünk. Tetszett annak a hangja, meg ahogy mondták, hogy lezúdul a víz. Volt, hogy a kenuval is kimentünk oda a Sorompóhoz, és akkor teljesen testközelből hallgathattuk meg, és akkor víz hangzott, meg zúdult. Én nagyon olyan típusú vagyok, aki a hangokat nagyon szeretem, meg egyik falu a házaspár nagyon szívesen fogad minket mindig. Náluk ugye az állatok, én vidéki gyerek voltam, de már Pesten élek, és ezeken mindig ilyen nosztalgia, hogy otthon is volt egy ilyen kis borjú, meg ilyenek, és ez nagyon pozitív.
Mesélj picit magadról, hogy honnan jöttél, hol tanulsz, minek készülsz.
Borsod melletti kis faluból kerültem föl Pestre, most, mint utógondozott élek vakok gyermek és diák otthonában, mint felnőtt utógondozott. 15 éves korom óta élek ott. 8. korom után kerültem oda be, ott elvégeztem a gimnáziumot, van érettségim most már, most OK, mert végzek gazdasági informatikusként, szeptembertől kezdem a második évemet, jövőre pedig a jogi egyetemet szeretném megpróbálni.
Arra van lehetőség, hogy mondjuk ne az intézetbe éljél?
Lenne egyébként, csak itt olyan támogató a közeg, hogy ha el is mennénk másik helyre, vagy el is mennék, ott biztos nem kapnám meg azt a mennyiségű támogatást, meg a majdnem családot, nem találnám meg máshol, csak itt meg azt a közeget, ahol biztonságban érzem magam, mert vakokkal foglalkozó szakemberek élnek és dolgoznak velünk, mint ugye itt Kilitin is, és ez nekem nagyon nagy biztonságot jelent, közben pedig a világ is kinyílik, mert ugye járok azért egy-két helyre. Sopronban például voltam többször tökönállóan. Azért itt megvan az a kellő mennyiségű szakértelem is, ami kell, ami biztonságot ad, de ha úgy van, akkor is tudják engedni a kezünket és azt mondani, hogy akkor most ezt a problémát tessék megoldani.
10 év múlva mi a vágyad, mi legyen belőled?
Én el tudnám magam képzelni egy kisebb cégnél rendszergazdaként tevékenykedni, de mondjuk az sem kizárt, hogy a vakok iskolájában én dolgoznék esetleg, mint rendszergazda például, mert ugye a vakoknak van néhány speciális program, ami segítségükre van. Ki más állíthatja be ezeket legjobban, mint egy olyan ember, aki szintén sorstárs, és ugyanazokra a tapasztalatokra tett szert, vagy tesz szert majd, amikre az utódoknak, az a kisebb gyerekeknek esetleg még segítségre szólnak, vagy majd kelleni fog nekik ez a tapasztalat, ami nekem megvan már esetleg. Hát szeretném átadni, ami bennem van.
Mire van a vakoknak a legnagyobb szükségük, mondjuk a társadalmi érzékenyítésre gondolok?
Leginkább élményekre, mert a legtöbb vak sajnos hajlamos arra, köztük egy picit magamról is beszélek, hogy nagyon megszokja a kis világát, mert nem a vakságát, hanem megszokja azt, hogy neki van egy napi rutinja, rengetegen szeretünk számítógépezni a beszélő program segítségével, és ez egyébként itt a táborban sem marad el, azok mindenki, és akkor itt is szoktunk közösen is, akkor itt gépezünk, itt a Dunapart körül is. Pont ez a tábor arra jó, hogy nem az van, hogy az egész gyerünk azzal megy el, hogy reggeltől estig, estétől reggelig ülünk a gép előtt, hanem így kénytelenek vagyunk egy kicsit talán ilyen jó értelemben vett kötelezőszerűen kiszakadni a komfortzónánkból, és ez nem is hisszük feltétlenül, hogy mekkorát tud dobni rajtunk. Elején lehet, hogy valaki kicsit nyögvenyelősen indul neki ennek, de aki neki indul, aki tehát mindig feltöltődve és úgy jöttünk vissza, hogy de jó, hogy ezt nem hagytam ki. Ha pedig valaki kihagyja, akkor de kár, hogy nem voltam ott. Tehát ilyen érzések vannak szerintem itt mindenkiben.
A látótársadalom mennyire tud együtt élni a vakokkal, mennyire gondolja azt, hogy ez nem az ő problémája?
Azt gondolom, hogy van mit javítani, természetesen a mi hozzáállásunkon pláne, meg a látó emberek hozzáállásán is van azért, viszont én tapasztalok valamiféle javulást. Most már nagyon-nagyon bátortalanul is, de oda mernek menni, és csak arra tudnám biztatni az embereket, hogy menjenek oda egy vakhoz, mert a vakember nem biztos, hogy oda tud menni ahhoz, aki érdeklődően nézi már 5 perce őt. Csak mondjuk nem mer oda menni. Tehát kommunikáció. Minden arról szól szerintem itt. És annak a hiánya az a társadalmi problémákat is megnöveli, ennek az ellenkezője viszont abszolút lecsökkenti. Tehát ez tényleg közösségtől, közektől és magától a vaktól is függ. De személy szerint nekem az a tapasztalatom, hogy most már azért, ha egy kicsit látják, hogy a vak ez egy picit nyitottabb, mondjuk humorral kezeli a problémát, például ha én itt ülök egy idegennel, és azt mondom neki, hogy milyen szép a kilátás, látod, és akkor rölge egyet, hogy jól van, ennek is van humora, akkor talán jobban mer. Persze ezt se kell túltolni, mert van, aki túltolja ezt a vakos poénkodást, de ez általában beszokott válni.
Születésed óta vak vagy?
Igen. Sokan mondják azt, hogy világtalan, de nem vagyok világtalan, mert ugyanolyan ilyen tapasztalatokkal rendelkezem, mint más, csak ezeket máshogy szerzem meg. Igazából ez nekem teljesen természetes. Úgy kezelem, mint mondjuk a kedves hallgató azt, hogy lát.
Útszélen.
Szövés, fonás és egyéb betanított munkák. Jó esetben ezeket a szakmákat tanulhatják ki a vakok. Előfordul, hogy valaki masszőr lesz. Az értelmiségi szakmák azért változatosabbak. Ismerünk vak zenészeket, jogászokat, és egyre többen tanulnak informatikusnak. Ez utóbbi fejlődése remélhetőleg újabb szakmákhoz és lehetőségekhez segíti őket, különösen ha ebben partner a látótársadalom is. Klapacsek Dániel is visszatérő vendég a táborban. Ő más utat választott. Valószínűleg ő a térség egyetlen vak színi növendéke.
Nagyon-nagyon szeretem az itteni programokat. Az éjszakai síták, a strandolások, az erdei síták, például a nappal, azok is hangulatosak szoktak lenni. Akkor a szalonna sütögetés is nagyon jó szokott lenni.
Hol él, mit tanul, mit csinál?
Bátyai vagyok, ez Kalocsa mellett van egy kis település, de most Budapesten vagyok nagyon sokat, mert egy alapítványi színiiskolába járok. A Főnix Dráma stúdió növendéke vagyok, másodéves. Igazából én mindig is ezzel szerettem volna foglalkozni, színészettel.
Színészettel vagy rendezéssel is?
Olyat kapnék a sorstól, hogy éppen ez összenne, nem dobnám vissza, nem mondom, de elsősorban a rendezést azt így nem, így magamtól nem. Színészet az gyerekkor óta vonzott, meg érdekelt. Rájöttem, hogy ez az én utam, csak hát a vakság miatt ugye államira nem vesznek fel. De itt megtaláltam a helyem, és bízom benne, hogy innen meg lesz, hogy hogyan tovább.
Vannak olyan színházak, vagy olyan formációk, ahol esetleg alakítanak ilyet, ahol tud majd játszani?
A Baltazár Színház van, ami ilyen.
Ott főként dankorosok vannak, nem?
Épp ez az, tehát értelmi sérültek vannak, próbáltam oda menni, úgymond karrierindításnak, de nem vált be. Vakok között nem sok ilyen van, aki ezzel akar foglalkozni. Akit
van egyébként?
Amatőr van a vakrepülés szintársulat, de akik tényleg komolyan akarnának foglalkozni ezzel, Magyarországon úgy tudom, hogy én vagyok az első, a külföldön lehet, hogy van, de arról nem tudok, ennek nem néztem utána, megmondom őszintén.
Szülei, tanárai támogatják a színészi pályán?
Anyukám maximálisan, ez olyan vegyes helyzet. Van, aki azt mondja, hogy inkább filmben kéne elhelyezkednem, egyébként nekem azzal sem volna bajom, igyekszem, be vagyok regisztrálva egy halom castingügynökségbe, úgyhogy konkrétan most így várok. Mert ugye az a rendezőtől függ, ők veszik fel a kapcsolatot az ügynökségektől, és aki megtetszik, mondjuk egy filmre, amilyen karaktert keresnek egy filmhez, amilyen arc, meg tehát mindent megnéznek, és hogyha én olyan vagyok, akire gondolnak mondjuk a filmbe, akkor szólnak. Ez az egyik, amit kapok, hogy inkább filmezni kéne, mert a színház az vakon nem egyet látott már az illető, hogy eltörte a kezét, lábát a kollégája, meg ilyenek, és hogy vakon nem veszélytelen. Másik oldalról azt kapom meg, hogy felejtsem el, mert hogy az úgy sem fog összejönni, úgy, ahogy van, felejtsem el, menjek fonni. Tehát ilyet is kaptam már. Harmadrészt pedig azt mondja, hogy miért ne úttörőnek kell lenni, és megmondom őszintén, igazából ha a motivációmat kéne sorolnom, akkor azt 2000-ig is sorolhatnám, szóval az így nem, de az egyik oldala, ami a motivációmat adja, az pont ez a harmadik, hogy úttörőnek kell lenni. Tisztelet a kivételnek, de annyira belemennek ebbe, főleg vakos közegben, hogy ezt nem lehet, meg nem vakos, meg úgy, meg mint, és tehát úttörőnek kell lenni. Valakinek el kell kezdeni kitaposni ezt az utat, hogyha valaki más a jövőben esetleg ugyanerre adná a fejét, vagy másra, amit nem néznek ki a látók, de mégis meg lehet csinálni, akkor jöjjön. Hát engem az államira azért nem vesznek fel, gyakorlatilag az a kijelentés mindig, hogy nem mert félünk a vakságtól, hogy mozogna a színpadon, ez úgy van megfogalmazva, hogy félünk attól, hogy ön hogy mozogna a színpadon. Pedig egy előzetes színpadbejárással, például meg csapatmunkával, meg megbeszéléssel meg lehetne oldani. Nyilván kompromisszum kell az én oldalamról is, meg a rendezői oldalról is, tehát nyilván, ha fogalmazhatok így tisztelettel, akkor kettőn áll a vásár, de nem lehetetlen.
Mik a szerepálmai?
Nagyon szívesen játszanék mondjuk bármilyen Shakespeare darabban, mert hihetetlenül tisztelem, és nyilván Lír király nem leszek például a termetemet elnézve, bár ez ki tudja, mennyire változik a jövőben, illetve igazából én bármit eljátszom, ha terelhetem egy kicsit filmes dologra, akkor mondjuk egy Doctor Who-ból a doktornak valamelyik utitását játszani, vagy magát a doktort, mert rajongó vagyok. Ha ilyen szerepet kapnék, hát az tényleg az az életem álma.
És ki a kedvenc színésze?
Billy Piper.
Útszélen.
A táborban a fiatalok olyan képességekre tesznek szert, amiről maguk sem gondolták, hogy alkalmasak rá. Van, aki megtanult fát vágni, de olyan fiatallal is találkoztam, aki pecázni tanult meg, és fogott is halat. Sátrat is tudnak már verni, és nem egyszer nyársalnak szalonnát vagy mást az esti tábortűz mellett. A bátrabbak egy-egy estét kint is töltenek a sátorban. A Vagdiákok Sportegyesülete több mint 10 évvel ezelőtt szerzett tandem kerékpárukat. Ott jártunk, akkor éppen Szlovákiába biciklizett át egy kisebb csapat. Ez úgy oldható meg, hogy a járművet egy látó pedagógus kormányozza, és mögötte ül vakdiákja. Ugyanígy kenúzni is minden további nélkül meg tudnak tanulni a fiatalok. Itt a kormányosnak kell látónak lennie. Idén nem tudtak annyi pedagógust vinni, amennyire szükség lett volna, hiszen gyakorlatilag a sporttevékenységeknél szinte minden gyerekre kellene egy látópedagógus. De megoldják, ami nem kis dolog, hiszen hallották, az étkeztetéstől a mosogatásig mindent a lelkes tanárok csinálnak. Benedek Richard a Vakok Speciális Szakközépiskolájának nevelőtanára, a Vakdiákok Sportegyesületének vezetője azt mondja, fontos olyasmire is megtanítani a növendékeit, amire az iskolában nincs lehetőség.
Mennyire töltődnek fel a gyerekek?
Szerintem nem kell várni a tábor végéig, hogy azt lássuk, hogy mit adnak neki. Ugye most egy kicsit különleges helyzetben vagyunk, vagy nem is kicsit, ez a járvány miatt. Nagyon sokan nem volt iskola, otthon voltak, látássérültként nehezen mozdulnak ki, segítségkörbe, stb. Tehát én úgy látom, hogy gondolom, meg hogy beszélgetünk is, hogy mondták a fiatalok, hogy elég sokat voltak otthon. És most, hogy kijöhettek, hogy ez a tábor megvalósult és lehetőségük van otthonról kimozdulni, tehát ez számukra ez most nagyon sokat jelentett.
Útszélen.
Személyiségi jogaik, családjuk méltósága érdekében fordult bírósághoz Pál Márton, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora és férje Hanol Ádám, akivel 2 gyereket nevelnek. A kúria most elutasította a kérelmet, a hírek szerint már a Karmelitában is sopánkodnak amiatt, hogy 2 férfi 2 gyerekükkel, 1 kisfiúval, 1 kislánnyal hogyan élhetnek boldog házasságban és családban. Annak ellenére, hogy a hatalom mindent megtesz az ellehetetlenítésükért.
Hónapok óta rengeteg olyan interjút készítek, és rengeteg olyan emberrel beszélek, aki azt mondogatja, hogy mekkora katasztrófa az Magyarországon, hogy az nem családban élő gyerekekkel mennyire kitolnak, hogy nem találnak már örökbefogadó szülőt, nevelőszülőt, nem tudom én, megfelelő intézményrendszert, ahol elhelyezik őket. Ehhez képest, hogyha egy szivárvány családba kerülne, vagy kerül egy gyerek, akkor azzal jogi értelemben is, és gyakorlati értelemben is csak a piszkálódás van. Na, ti most elveszítettetek egy felülvizsgálati kéremet a kúriánál. Mi volt ennek a lényege? Mit akartatok elérni Ádámmal együtt, akivel 2 gyereket is neveltek?
Ez egy személyiségi per volt, amit egyébként Ádám indított. Ugye itt a rövid története vagy háttere ennek az egész sztorinak az az, hogy ugye mi 2022-ben fogadtuk örökbe a kislányunkat, és ezt a területi gyámhivatal jogellenesen az örökbefogadás előtt visszavonta az Ádám örökbefogadói engedélyét, ami teljesen törvényellenesen csinálta, ezt egyébként kimondta a közigazgatási bíróság, és egyébként megsemmisítette a fővárosi gyámhivatalnak a döntését. Ezt maga a bíró is kimondta, hogy teljesen egyértelmű, hogy ezt a mi melegségünk miatt tették. Felső utasításra a bíró még azt is kimondta ezen a tárgyaláson, hogy ő még soha életében nem látott az elmúlt 20-30 éves pályafutása alatt, hogy a különböző hivatalok milyen gyorsan és flottul tudtak együttműködni, hogy megszüntessék az Ádámnak az örökbefogadói engedélyét, hogy megpróbálják megakadályozni a kislányunk örökbefogadását. Mi azt a pert egyébként megnyertük, és örökbe fogadtuk Annát, egyébként ez egy 7 hónapos procedúra, és nagyon kemény lelki teher volt az egész családunknak, hiszen 7 hónapig itt a Demokrész kardja lebegett fölöttünk, hogy örökbe tudjuk-e fogadni, nem tudjuk örökbe fogadni, mi lesz vele úgy, hogy közben itt volt nálunk, vagy velünk élt már ez a kislány az
életében. Születésétől nem, hiszen az édesanyja szerette volna, hogyha ti neveljétek föl.
Így van, a születésétől fogva velünk volt ez a kislány, és mindezt úgy, hogy mi egyébként már egy örökbe fogadott kisfiút nevelünk, tehát hogy azt hiszem, hogy abszolút alkalmasnak, még sikeres örökbefogadást is zártunk le a kisfiunkat, tehát hogy abszolút alkalmasak vagyunk erre a feladatra. És amikor ez az egész lezárult, akkor mi úgy döntöttünk Ádámmal, hogy egy személyiségi pert szeretnénk indítani, morálisan meg erkölcsileg is szeretnénk, hogyha ennek lennének felelősei, hogy miért húztak el egy egyébként 6-7-es eljárást 7 hónapra, és fegzáltak egy különböző jogi helyzetekkel egy minket konkrétan.
Tehát egy családot.
És ezért... Hát egy családot, igen, hogy miért vegzáltak, milyen jó van, és hogy bebizonyítsuk azt, hogy ezt a melegségünk miatt történt egy ilyen diszkrimináció, és ezért indult el. De pontosan tudjuk, hogy ez volt, megkaptuk ezt az információt a gyermekvédelmi szakszolgálatban dolgozóktól, hogy azért, mert melegek vagyunk, azért, mert mi indítottuk a családos családmozgalmat. Még azt is hallottuk, hogy a Karmelitába berendeltették az akkori egyik államtitkát, hogy ezeknek a buziknak ne adjanak gyereket, már elnézést, tehát hogy ez egész annyira abszurd, na és ezért indult ez a per, hogy mi egy elégtételt akartunk kérni, ezért főleg mondom, ez egy morális vagy erkölcsi igazságtétel lett volna, ezt egyébként első másodfokon és most a kúrián is elvesztettük. Tehát mondjuk érdemes a Helsinki Bizottság, aki egyébként képvisel minket, őket megkérdezni a jogi háttéréről, de ők fogják a fejüket az egésszel kapcsolatban. Például a másodfokon álltak teljesen törvényellenesen egy olyan bírót jelöltek ki tárgyalni az ügyünket, aki gazdasági kérdésekben járatos, és polgárjogi kérdésekben abszolút nem, ami abszolút törvényellenes. Ez a kúria szerint egy normális dolog, de hát erre jogszabályok vannak, hogy nem az. Hát nagyon sok furcsaság volt ezzel a polgárjogi perünkkel kapcsolatban, de mondom, erről a Helsinki többet tud majd nyilatkozni.
Tulajdonképpen milyen alapon kértétek, vagy milyen fajta elégtételt akartatok? Személyiségi jogaitok, vagy a családhoz való jogotok, vagy hogy van ez megfogalmazva?
Több személyiségi jog a családhoz, tehát mi több jogra hivatkoztunk, tehát hogy ezekre hivatkozva szerettük volna megállapítani, hogy minket azért indítottak egy ilyen, azért próbáltak megakadályozni az örökbefogadásunkat, mert hogy melegek vagyunk, ezt akartuk bebizonyítani.
Jogilag most egyébként a gyerekekkel rendben vagytok? Már most túl azon, hogy az egyiket az egyikötök, a másikat a másikotok fogadta örökbe?
Hát igen, tehát hogy mondom, ez az egész per, ez nem érinti a mi családi egységünket, meg semmit nem veszélyeztet, mondom, ez egy ilyen erkölcsi kérdés, hogy nekünk itt ezt menni kell tovább, a gyerekekkel kell nézni, hogy mindent megpróbáltunk, és mindent megtettünk azért, hogy mi egész család lehessünk, de igen, szóval megyünk tovább.
Mi a tovább ebben az esetben?
Az alkotmánybíróságra fogunk menni, ott sem várok nagyon mást, mint ami eddig történt, aztán utána megyünk Strasbourgba.
Hát igen, ahogy ezek a dolgok lenni szoktak, de sajnos az a baj, hogy bármi történik, bármikor Strasbourgban, Magyarországon ez általában olyan, mint hogyha elrepülne egy madár, vagy még annyira se veszik észre.
Igen, de hogy akkor sem adom fel, tehát hogy azért, mert hogy nem fog történni semmi, ott ha legalább születik egy olyan ítélet, amiben nekem adnak igazat, itt most nekem nem arról szól, hogy kártérítési pénzt akarunk kérdezni, ez nem a pénzről szól, mondom, ez egy ilyen morális, vagy erkölcsi dolog, hogy basszus, hogyan van az, hogy a gyermekvédelem, a gyermekvédelemben dolgozók azzal foglalkoznak, hogy egy örökbefogadást, amit a szülő, a szülő anya tudatosan nekünk akart adni, ezzel foglalkoznak és próbálják megállítani, erre költenek pénzt, energiát, kapacitást és mindent, ahelyett, hogy egyébként azzal foglalkoznának, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kórházban hagyott gyerekeknek a számát, hogy hogyan lehetne több nevelőszülőt találni, és a többi, úgyhogy rohadt szét a gyermekvédelmi rendszer, ami nem rohadt szét, hanem már szét van rohadva. Tehát, hogy én ezért tartom ezt különösen gusztustalannak.
Egyébként te is úgy tudod, hogy amióta gyakorlatilag a Hanna örökbefogadása óta nem nagyon történt olyan, hogy melegek vagy melegpárok gyereket kaptak.
Én úgy tudom, hogy most volt egy.
Most volt egy kivételképpen.
Igen. Én úgy tudom, hogy volt egy. Nem mondom meg, hogy hol, mert nem akarom. Nem
nyilván.
Akarok segít kellemetlen, de hogy én úgy tudom, hogy most volt egy örökbefogadás. Amin én is nagyon meglepődtem.
Igen, valószínűleg valahol valaki vagy úgy érezte, hogy ez mégiscsak méltatlan, vagy valahogy átcsúszott a rendszeren, ezt soha nem lehet megtudni, tehát mindig így van. Vagy már akkora volt a baj, mert nem tudták a gyerekeket hova tenni, de ez egy másik kérdés. Még így a végére még annyit mondj meg, mert ezt mindig megkérdezem, hogy egyébként a gyerekek jól vannak, tehát a intézmény nem csak abban az értelemben, hogy jól fejlődnek-e, hanem hogy továbbra is találtok intézményt, továbbra se piszkál a környezetetekben senki emiatt a helyzet miatt.
Én mondom, egy ilyen párhuzamos valóságban élünk. Van a politika, meg a kúria, ahol ott ülsz öt bíróval szemben, meg van a valóság, és vannak a magyar emberek, akik elfogadóak, akik segítenek, akik persze a saját kis buborékunkban élünk, de hogy azért ismernek minket az emberek, és hogy tényleg nem ért minket semmilyen atrocitás, a gyerekeket meg végképp nem, és az Andis már másodikos, Hanna az bölcsödébe jár, tehát elég sok közegben mozgunk, és soha sehol nem tapasztaltunk semmit, és a gyerekek jól vannak, és a magyar emberek azok európai
módon viselkednek a ti környezetetekben.
Igen,
csak ilyenekre gondoltam, hogy azt mindig elmondod, hogyha mondjuk Andis kórházba kerülne, akkor Ádámnak nem adhatnának felvilágosítást, mert te vagy Andisnak.
Elvileg nem.
Aha, tehát nem kerültetek ilyen helyzetbe.
Nem, de ezért is hívtam meg a miniszterelnököt magunkhoz, amikor ugye ő szeretettel fogadta Alice Weidelt, az AFD-nek a vezetőjét, aki egyébként ugyanúgy egy szivárvány család, mint mi vagyunk. Érdekes módon azt a miniszterelnököt nem zavarta, és ő pont azt nyilatkozta, hogy jött Alice Weidel, hogy Berlin a, hogy is mondta, hogy Berlin a falak város, és itt az ideje lebontani még egy falat. Most én nem elkívom a miniszterelnököt magunkhoz, hogy akkor azt a falat, amit ők építettek körénk, és a több mint 4125 szivárvány családban élő gyerek közé, akkor segítsen már lebontani, hogy ezek a gyereknek is ugyanolyan jogaik és lehetőségek lehessenek, mint bárki másnak.
Mondjuk az azért egy bordint mondat volt az Alice Weidelről, te hoztad szóba, hogy azt mondta, hogy hát ő természetes meleg és nem társadalmi meleg, amiatt értsen nem tudom, hogy kicsodál, de rettenetes elgondolások és szavak jönnek ki emberek szájából.
Hát én nem tudom, hogy néztük körbe, de gratulálok neki.
Hát akkor én meg további jó falbontogatást kívánok a miniszterelnöknek, csak a ti falatokat ne bontsák le, arra vigyázzatok.
Köszönöm.
Beszélgettem Csenkiné Hajdú Erikával, aki mindent, de tényleg mindent megtenne azért, hogy vakként találja munkát, de sajnos már azok a képzések sem léteznek, vagy zömmel nem léteznek, ahova régebben jelentkezni tudhatott volna ez a társadalom. És a családvédelem változatlanul csak akkor szempont a bíróságokon, hogyha a kormány által preferált családtípusról van szó. A két gyerekes Pál Marci, a Szivárvány Családokért Alapítvány képviselője azt mesélte el, miért utasította el a kúria az újabb, az örökbefogadással kapcsolatos
kapcsolatos keresetüket. Miközben tudjuk, hogy több ezer gyerek hánykolódik megfelelő örökbefogadó vagy nevelőszülő vagy intézmény nélkül. A műsort a Klubrádió honlapján az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza, elkészítésében Túri Lui technikus volt a segítségemre. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.